magyar könnyűzenei történelem, 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától.
Köszöntöm, ez itt a Korona FM 100 és benne a Magyar Óra mai külön kiadása. Fekete Antal vagyok. A legutóbbi zenei időutazás folyamán a sztár vendégem egy igazi díva volt. Akkor Keresztes Ildikó pályafutása és munkássága mellett különleges egyéniségét, tartását és drámai erejét ismerhette meg a műsorban, hiszen ezek együttese az, amivel igazán lehengerli a közönségét. Az énekesnőtől, ahogy azt már megszokhatta, a legjobb slágerek forogtak itt a Korona FM 100-on. A mai sztár vendégem ismét egy hölgy lesz, aki már a 70-es évektől írta Magyarország könnyű zenei történelmét munkásságával. A Kócbabák nevű trióban tűnt fel először az 1972-es Ki mit tudon, ekkor Babits Marcella és Fábián Éva társaságában énekelt. A tehetségkutatóval párhuzamosan a Stereo együttesben is építette karrierjét. Ezt követően érkezett el számára az a bizonyos mérföldkő, ami teljességgel megváltoztatta az életét, hiszen a Stereóval ekkor társultak a Pásztor László és Galácz Lajos által alapított zenekarhoz, néhány évvel később pedig teljesen összeolvadt a két csapat. Már biztosan sejti, hogy ki lesz a mai zenei etap sztár vendége. Következzen most a szóban forgó énekesnőtől és együttestől a Don Quixote című dal.
Köszönöm, hogy
FM 100-on a Don Quixote című szerzemény forgott a mai Magyar Óra különkiadásának sztárénekesétől, Csepregi Évától és persze a Neoton familiától. Hogy hogyan indult a szóban forgó énekesnő pályafutása? Miként jutott el a Ki mit tudig és ezután a Sztereóval a Neotonig, amelyből megalakult a kimagaslóan sikeres és hihetetlenül népszerű Neoton família? Azt most egyenesen Csepregi Évától hallhatja.
Tulajdonképpen 72-ben volt a Ki mit tud, amin még nem a Pál Éva volt, hanem a Babics Marcella, Fábián Éva, meg én. Mi mind a hárman egy Hoffmann Dönci bácsi nevű énektanárhoz, nem is énektanár volt ő, hanem inkább korrepetítor, aki betanította a zongora mellett az aktuális slágereket, csinálta nekünk a zongora kivonatokat, amivel aztán tudtunk járni mindenféle műsorokba, tehát ő egy korrepetítor volt, és mind a hárman hozzájártunk. Végül is ő hozta össze ezt a csapatot. Pontosan azért, hogy a Ki mit tudom, mi szerepeljünk, és akkor így vettük az akadályokat. De hát közben még hadd ne mondjam, hogy nekem akkor volt egy együttesem, a Sztereó együttes. Úgy jöttek az én életembe, hogy amikor gimnáziumba jártam, akkor ugye vagy a Kiss klubba jártunk táncolni, vagy pedig a Rózsa Ferenc művelődési házba, és ott a Rózsában játszott a Sztereó együttes. És akkor a barátnőim mindig megkérték őket, hogy hadd énekeljen az Éva, mert hogy ezt is tudja, meg azt a számot is tudja, és akkor mondták, hogy jó, hát akkor jöjjön, énekeljen. És akkor így valahogy összebútoroztunk a Sztereóval, és ővelük is indultunk ezen a Ki mit tudon, és végül is hát ugye vettük az akadályokat egyre jobban. Az egyik ilyen fordulónál azt mondták, hogy na hát álljon meg a menet, amikor már így az országosan jöttünk egymás után, ugye, hogy vagy a trióval, vagy a Sztereóval, vagy egyénibe mentünk egyikünk a másik után így be a versenyre, akkor azt mondta, emlékszem a Módos Péterre, aki akkor az egyik zsűritag volt, hát azért van, ne csináljuk, és akkor ők dönteni fognak, hogy melyik csapat menjen tovább. És akkor így jutott tovább úgy, hogy az országosra a trió, a Kozovák, meg a Sztereó együttes velem együtt. Ja, akkor az volt a szisztéma, hogy amikor már túl voltak ezeken a lépcsőkön a versenyzők, ugye nagyon sokféle kategóriában lehetett akkor jelentkezni, nem csak énekelni lehetett, hanem volt ott jódlistól kezdve mindenki. Akkor utána volt az, hogy a televízió sugározta az elődöntőt, középdöntőt és a döntőt. És hát mi a döntő előtt estünk ki, a döntőben már nem voltunk, és mind a két csapat, hogy úgy mondjam, a Tereóval is, én, meg a Kozovákkal is a triónk az utolsó előtti fordulóban esett ki, de hát igazából nem voltunk mi akkor elkeseredve, mert ez volt 72-ben, ugye akkor még érettségi meg minden, úgyhogy utána meg elkezdtünk nagyon gyorsan haknizgatni, éppen most kerültek így a kezembe ezek a képek, ahol együtt voltunk, ugye akkor is szerették azt, hogy na, Ki mit tudosok együtt járnak fellépni, és voltunk itt-ott, amott együtt, és aztán következő évben volt az, hogy énekeltünk egy nagy tévés produkcióban, egy Svédországba készülő produkció volt, ahol rengeteg fellépő ment, egy teljes külön géppel mentünk akkor, és Stockholmban volt egy nagy műsor az egész magyar popzenének, és mi énekeltük a vokált. Közben ugye a Pál Éva jött a Babics Marcella helyett, és azt hiszem, hogy 74 volt az, amikor a Neotonhoz csatlakoztunk, hát akkor még ott is voltunk, meg nem is voltunk, tehát akkor csak egy ilyen rádiófelvételre kértek meg minket, meg egy Tessék Választani című fesztiválra, hogy énekeljünk együtt, mert úgy érezték, hogy modernebb így a hangzás, mint mondjuk a harmónia vokállal, aki minden egyes ilyen fellépőt a fesztiválokon kísért, úgyhogy aztán a végén ott ragadtunk a Neotonban, de egyébként Neoton família az 77-től voltunk, akkor jelent meg az első olyan lemezünk. Akkor mindenfélével úgy kísérleteztünk, hogy milyen zenét játszunk, ugye volt a Meredékház, az volt az első lemezünk, és azon volt mindenféle dal. Aztán volt a Vándorének, vagy az Operett Színházban a Neoton Musical, ami még most is megy, most már 130 körül tartunk előadásban. Ez a Szép nyári nap a címadó dala ennek a musicalnek, tehát az nagyon nagy sláger azóta is, az egy kis lemez volt, és volt a Neoton diszkó, ugye akkor kóstolgattuk ezt a diszkóféle muzsikát, de egy elég rosszul sikerült lemez volt ez az első Neoton Família Csak a Zene című lemez. Nem azért, hogy a számok rosszak voltak, hanem a hangzás nem volt olyan jó, mert a filmgyárban vettük föl, és valahogy az ott nem állt jól a zenekarnak. És hát később a következő lemezre, ami már egyébként a 79-es Napraforgó című lemez volt, hát arra már összeállt nagyjából a csapat abból a szempontból, hogy akkortól számítjuk azt, hogy a Dobó Feri hangmérnökünk velünk volt, és szinte minden egyes Neoton Família lemezt ő csinált.
A Korona FM 100-on a Magyar Óra különkiadásának sztár vendégétől Csepregi Évától hallhatta pályafutása kezdetét. Az énekesnő a Neoton Família megalakulásának történetét is elmesélte. Az együttes nevéhez számtalan örökzöld retro sláger fűződik, választottam is egyet, mégpedig a Szép nyári nap című dalt, ez forog most itt a Korona FM 100 éteri színpadán a Magyar Óra külön kiadásában. A nyár végéhez közeledve a Neoton Familiától forgott a Szép nyári nap című szerzemény, amelynek fontos szerep jutott az együttes első lemez szerződésének megkötésében is. A koncertek hangulata és a különleges dalok egy-kettőre meghozták az együttes számára a várva várt sikert, nem csak hazánkban, hanem külföldön egyaránt. Az énekesnő számos kalandos történetet is megoszt ezekből az időkből, a szó ismét Csepregi Éváé.
Nem nagyon voltak akkor ilyen demo felvételek, tehát maga a stúdiótechnika még nem volt annyira fejlett, hogy nagyon könnyen lehetett volna demókat gyártani, viszont ugye az első igazán nagy dobás az az, hogyha ha kaptunk egy lemezszerződést. Az meg igazából azon múlott, hogy mennyire tudtuk elhitetni, hogy érdemes erre a zenekar. Én emlékszem rá, amikor megjelent a Szép nyári nap, tehát amikor először elénekeltük előadáson, akkor nem viccelek, egy olyan turnéban voltunk akkor, aminek az első részében volt egy divatbemutató, és utána második részben játszott a zenekar, a Neoton együttes és a Kultvár. Ott játszottuk először, akkor még nem volt felvétele a Szép nyári napnak, illetve ennek a vándoréneknek, és eljátszottuk, és alig tudtuk abba hagyni, tehát vagy háromszor, vagy négyszer kellett elénekelni ott valamelyik vidéki színházban, mert annyira, annyira szerették ezt a vándoréneket. És akkor ennek úgy híre megy, vagy legalábbis akkor az volt a szokás, hogy tudták, hogy van egy ilyen sláger, akkor készült belőle egy lemezfelvétel. Egyébként elég plastikusan szétvált a szakma úgy nagyjából két részre. Az egyik társaság ugye volt a rádiósok, a másik társaság meg a lemezgyára, a Hungaroton csapata. És mindig inkább készültek Neotonnak rádiófelvételei ezekre a fesztiválokra, de főleg a lemezstúdiókban dolgoztunk mi. És ilyenkor én azt kell, hogy mondjam, hogy a koncertekkel lehetett igazából kiérdemelni egy-egy lemezszerződést. Tehát amikor úgy híre ment annak, hogy van egy csapat, akik nagyon jó koncerten, vagy jó dalokat játszanak, vagy éppen sikerült elérni, hogy jöjjön ki a Hungarotonból egy-két ember, és nézze meg a koncertet, akkor úgy nagyjából eldőlt, hogy na, csináljunk ezeknek egy lemezt. Így készült a Meredékház is, aztán utána később már egy kicsit átgondoltabb munka folyt, akkor már, amikor ez a lemez megjelent, ami hát én azt mondom, hogy rettentő siker volt ez a Meredékház, de elkezdtünk gondolkodni azon a hungarotonosokkal együtt, hogy mit kéne játszani. És akkor merült fel az, hogy ezt a diszkó műfajt kéne közelebbről megnézni, mert ez egy olyan egyrészt divatos műfaj volt, másrészt ugye a diszkó maga, tehát ez a műfaj hozott új hangtereket, hozott új hangzásvilágot, és hát a például a Dobó Feri, aki elég renitensnek számított ott a Hungarotonnál, ő az életét adta volna azért, hogy bebizonyítsa, hogy nagyobb decibellel is lehet vágni a lemezeket, meg stb. És akkor így találkoztak ezek a szempontok. De egyébként, amikor ez a Neoton Disco nevű lemez megjelent, az tényleg egy kísérlet volt, és nem is saját számok voltak rajta, hanem feldolgozások. Egytől eltekintve a Szép nyári nap az azon rajta volt, ha jól emlékszem, de a többi az mindegy, Don't Let Me Down, meg a Downtown, meg ilyenek voltak rajta. Igen, azt a Proud Mary-t azt játszottuk sokáig koncerten. Akkor még ugye nagyon más volt a felállásunk, főleg a fiúk énekeltek, a lányok vokáloztak, ez csak egy-egy kivételtől volt eltekintető, tehát többnyire ez így volt, úgyhogy főleg ugye a Pásztor énekelt, aztán a Gyuri, a Jakab Gyuri, meg a Galács Lajos, ők hárma énekelt. Erre a Galács Lajos volt akkor a sztár, hogy úgy mondjam, a zenekarban, amikor mi oda kerültünk, és emlékszem a Tiboldi Jancsi, nagyon helyes basszusgitáros volt, őt elvitték katonának, és akkor a Laja megtanult basszusgitározni. Úgyhogy aztán így basszusgitáros énekes lett. De hát közben voltak nekünk olyan kalandjaink, hogy voltunk kint Olaszországban egy turnén, amin egy olasz énekesnőt kísértünk, Dél-Olaszországban főleg, a Lara Saint Paul nevű ilyen félvér énekesnőt, akinek a menedzsere választott ki bennünket, a Cariaggi, és kimentünk egy 2,5 hónapos olasz turnéra, ami hát nagyon kalandos volt. Egyébként megjelent nekem egy-két évvel ezelőtt, nem a Napraforgó, abban ugye próbáltam így összeszedni a történetemet, hogy úgy mondjam, a zenekarral, meg magammal kapcsolatban, meg a dalainkkal kapcsolatban, és hát akkor volt alkalmam ugye elgondolkodni azon, hogy hogy is volt, mint is volt. Hát ezek mind olyan nagyon-nagyon emlékezetes dolog volt, mert azért 74 vagy 75 nyarán voltunk mi kint, akkor azért Olaszországot úgy bejárni az egy rendkívüli élmény volt. Tehát az nem csak azért, mert ott voltunk, tehát azóta is én Dél-Olaszországot imádom. Az nekem az igazi Olaszország. De az egész országot nagyon szeretem, és akkor is sok mindent láttunk. Ha alkalmunk volt, akkor utazgattunk és nézelődtünk, de nagyon-nagyon kevés pénzünk volt. Tehát az kiderült, hogy az a pénz, amiért az Interkoncert közvetített ki minket, hát amiért mi kimentünk, az gyakorlatilag semmiért nem volt elég. Sokszor autóban aludtunk, meg nem volt pénzünk szállodára, meg hát persze, hogy elköltöttük a kis gázsinkat, hogyha láttunk egy jó farmert, vagy valami ilyesmi, tehát nem volt könnyű gazdálkodni akkor, és hát még olyan is előfordult, hogy rossz helyen parkolt az autó, és amikor ott benne ott szundikáltunk, fogták és elvitték a parkoló helyről egy ilyen szállítókocsival, úgyhogy nagyon sok minden megtörtént akkor velünk, de hál' Istennek megúsztuk, hogy úgy mondjam, és azt hiszem, hogy mindenki nagy örömmel gondol vissza rá. Néhány évvel ezelőtt egyébként lementünk a párommal, az Attilával Dél-Olaszországba, és ott Catanzaro Lido környékén volt ez a hely, ahol egy kicsit hosszabb ideig voltunk, mert ott próbáltunk ezzel a Lara Saint Paul nevű énekesnővel, és ott Le Castella nevű létesítményben laktunk, ami hát hihetetlenül gyönyörű, ilyen kis bungalókból álló hotel volt tulajdonképpen a tengerparton, és lementünk oda megnézni, hogy még megvan-e, és hát fantasztikus volt odaérni, hogy úgy éreztem, hogy na 30 év az egy ilyen kör rajzol szinte nekem, és ott álltam, és majdnem bőgtem, úgy örültem, hogy újra ott lehetek, és azt a kis Aragón kastélyt azt fölépítették, ami akkor még csak egy rom volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó pofa helyzet volt, azt föl is írtam a pásztor Lacit, mondom, Laci, tudod, hol vagyok? Akkor mondtam, hogy ott is egy kicsit osztalgiáztunk.
A Korona FM 100-on Csepregi Évát, a mai zenei időutazás sztárvendégét hallotta, aki a külföldi turnék kalandos történeteire is kitért. Bár a kezdet közel sem volt egyszerű, az élmények és tapasztalatok annál meghatározóbbak voltak. Csak úgy, mint a következő dal, a 220 felett című örökzöld sláger forog a Neoton Familiától a Korona FM 100 magyar órájában most. Ez itt a Korona FM 100 és még mindig a Magyar Óra külön kiadása, amelynek sztár vendégétől, Csepregi Évától és a Neoton Familiától szólt a 220 felett című dal. A folytatásban továbbra is itt lesz a műsorban az Emerton díjas énekesnő, aki a pályafutásáról és az együttesről is számos érdekességet árul el. Így például már is megtudhatja, hogy miként születtek és formálódtak dalaik, és hogyan alakult ki az általuk képviselt különleges stílus.
Nem nagyon voltak akkor ilyen demo felvételek, tehát maga a stúdiótechnika még nem volt annyira fejlett, hogy nagyon könnyen lehetett volna demókat gyártani, viszont ugye az első igazán nagy dobás az, hogyha ha kaptunk egy lemezszerződést. Az meg igazából azon múlott, hogy mennyire tudtuk elhitetni, hogy érdemes erre a zenekar. Én emlékszem rá, amikor megjelent a Szép nyári nap, tehát amikor először elénekeltük előadáson, akkor nem viccelek, egy olyan turnéba voltunk akkor, aminek az első részében volt egy divatbemutató, és utána második részben játszott a zenekar, a Neoton együttes és a Kulvár. Ott játszottuk először, akkor még nem volt felvétele a Szép nyári napnak, illetve ennek a vándoréneknek, és eljátszottuk, és alig tudtuk abba hagyni, tehát vagy háromszor, vagy négyszer kellett elénekelni ott valamelyik vidéki színházban, mert annyira szerették ezt a vándoréneket. És akkor ennek úgy híre megy, vagy legalábbis akkor az volt a szokás, hogy tudták, hogy van egy ilyen sláger, akkor készült belőle egy lemezfelvétel. Egyébként elég plastikusan szétvált a szakma úgy nagyjából két részre. Az egyik társaság ugye volt a rádiósok, a másik társaság meg a lemezgyára, a Hungaroton csapata. És mindig inkább már készültek Neotonnak rádiófelvételei ezekre a fesztiválokra, minden, de főleg a lemez stúdiókban dolgoztunk mi. És ilyenkor én azt kell, hogy mondjam, hogy a koncertekkel lehetett igazából kiérdemelni egy-egy lemezszerződést. Tehát amikor úgy híre ment annak, hogy van egy csapat, akik nagyon jó koncerten, vagy jó dalokat játszanak, vagy éppen sikerült elérni, hogy jöjjön ki a Hungarotonból egy-két ember, és nézze meg a koncertet, akkor úgy nagyjából eldőlt, hogy na, csináljunk ezeknek egy lemezt. Így készült a Meredékház is, aztán utána később már egy kicsit átgondoltabb munka folyt, akkor már, amikor ez a lemez megjelent, ami hát én azt mondom, hogy rettentő siker volt ez a Meredékház, de elkezdtünk gondolkodni azon a hungarotonosokkal együtt, hogy mit kéne játszani. És akkor merült fel az, hogy ezt a diszkó műfajt kéne közelebbről megnézni, mert ez egy olyan egyrészt divatos műfaj volt, másrészt ugye a diszkó maga, tehát ez a műfaj hozott új hangszereket, hozott új hangzásvilágot, és hát a például a Dobó Feri, aki elég renitensnek számított ott a Hungarotonnál, ő az életét adta volna azért, hogy bebizonyítsa, hogy nagyobb decibellel is lehet vágni a lemezeket, meg stb. Stb. És akkor így találkoztak ezek a szempontok. De egyébként, amikor ez a Neoton Disco nevű lemez megjelent, az tényleg egy kísérlet volt, és nem is saját számok voltak rajta, hanem feldolgozások. Egytől eltekintve a Szép nyári nap az azon rajta volt, ha jól emlékszem, de a többi az minden Don't Let Me Down, meg a Downtown, meg ilyenek voltak rajta. Igen, azt a Proud Mary-t azt játszottuk sokáig koncerten. Akkor még ugye nagyon más volt a felállásunk, főleg a fiúk énekeltek, a lányok vokáloztak, ez csak egy-egy kivételtől volt eltekintető, tehát többnyire ez így volt, úgyhogy főleg ugye a Pásztor énekelt, aztán a Gyuri, a Jakab Gyuri, meg a Galács Lajos. Ők hárman énekeltek, de a Galács Lajos volt akkor a sztár, hogy úgy mondjam, a zenekarban, amikor mi oda kerültünk, és emlékszem a Tiboldi Jancsi, nagyon helyes basszusgitáros volt, őt elvitték katonának, és akkor a Laja megtanult basszusgitározni. Úgyhogy aztán így basszusgitáros énekes lett. De hát közben voltak nekünk olyan kalandjaink, hogy voltunk kint Olaszországban egy turnén, amin egy olasz énekesnőt kísértünk, Dél-Olaszországban főleg, a Lara Saint Paul nevű ilyen félvér énekesnőt, akinek a menedzsere választott ki bennünket, a Cariaggi, és kimentünk egy 2,5 hónapos olasz turnéra, ami hát nagyon kalandos volt. Egyébként megjelent nekem egy-két évvel ezelőtt, nem a Napraforgó, abban ugye próbáltam így összeszedni a történetemet, hogy úgy mondjam, a zenekarral, meg magammal kapcsolatban, meg a dalainkkal kapcsolatban, kapcsolatban, és hát akkor volt alkalmam ugye elgondolkodni azon, hogy hogy is volt, mint is volt. Hát ezek mind olyan nagyon-nagyon emlékezetes dolog volt, mert azért 74 vagy 75 nyarán voltunk mi kint, akkor azért Olaszországot úgy bejárni az egy rendkívüli élmény volt. Tehát az nem csak azért, mert ott voltunk, tehát azóta is én Dél-Olaszországot imádom. Az nekem az igazi Olaszország, de az egész országot nagyon szeretem, és akkor is sok mindent láttunk. Ha alkalmunk volt, akkor utazgattunk és nézelődtünk, de nagyon-nagyon kevés pénzünk volt. Tehát az kiderült, hogy az a pénz, amiért az Interkoncert közvetített ki minket, hát amiért mi kimentünk, az gyakorlatilag semmiért nem volt elég. Sokszor autóban aludtunk, meg nem volt pénzünk szállodára, meg hát persze, hogy elköltöttük a kis gázinkat, hogyha láttunk egy jó farmert, vagy valami ilyesmi, tehát nem volt könnyű gazdálkodni akkor, és hát még olyan is előfordult, hogy rossz helyen parkolt az autó, és amikor ott benne ott szundikáltunk, fogták és elvitték a parkolóhelyről egy ilyen szállítókocsival, úgyhogy nagyon sok minden megtörtént akkor velünk, de hál' Istennek megúsztuk, hogy úgy mondjam, és azt hiszem, hogy mindenki nagy örömmel gondol vissza rá. Néhány évvel ezelőtt egyébként lementünk a párommal, az Attilával Dél-Olaszországba, és ott Catanzaro Lido környékén volt ez a hely, ahol egy kicsit hosszabb ideig voltunk, mert ott próbáltunk ezzel a Lara Saint Paul nevű énekesnővel, és ott Le Castella nevű létesítményben laktunk, ami hát hihetetlenül gyönyörű, egy kis bungalókból álló hotel volt tulajdonképpen a tengerparton, és lementünk oda megnézni, hogy még megvan-e, és hát fantasztikus volt odaérni, hogy úgy éreztem, hogy na 30 év az egy ilyen kör rajzol szinte nekem, és ott álltam, és majdnem bőgtem, úgy örültem, hogy újra ott lehetek, és azt a kis Aragón kastélyt azt fölépítették, ami akkor még csak egy rom volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó pofa helyzet volt, azt föl is írtam a pásztor Lacit, mondom, Laci, tudod, hol vagyok? De akkor mondtam, hogy ott is egy kicsit osztalgiáztunk.
A Korona FM 100-on Csepregi Évától a Magyar Óra sztár vendégétől hallhatta, hogy hogyan formálódott a Neoton família arculata és zeneisége kezdetben. Főként a diszkós popos dalokat részesítették előnyben, ám sokszor rockosabb köntösbe bújtatták azokat. Ugyanakkoriban a technikai háttér még nagyban eltért a maitól, mégis megtalálták a módját, hogy a szerzemények az elképzeléseik szerint csendüljenek fel. Választottam is egy igazi örökzöldet a Neoton familiától a folytatásban. Jön a Nyár van című dal.
Magyar Óra.
Korona FM 100.
Itt van baj.
Corona FM 100 éteri színpadán a Nyárvan című dal csendült fel a Neoton Familiától. Az együttesből továbbra is itt lesz a műsorban Csepregi Éva Emerton díjas énekesnő, akitől most megtudhatja azt is, hogy a Santa Maria című felvételük hogyan született, sőt az idézőjeles műhelytitkokba is beavatja a dal kapcsán. A szó ismét Csepregi Éváé.
A Santa Mariás lemez az a Rottenmiller utcában készült. Ott nagyon sokat dolgoztunk. A Török Bálinti stúdió az 83-ban lett kész, tehát milyen 79, 80, 81, 82, ezeket mind ott a Rottenmiller utcában csináltuk. Ott akkor volt egy nagyszerű stúdió, aminek egy ilyen hatalmas nagy tere is volt. Tehát, na csak egy érdekességet hadd mondjak, ugye oda beszélt egy szimfonikus zenekar is, oda a Rottenmiller utcába, és például a Santa Maria című számot azt a következő művészek játszották. Ugye az Állami Hangversenyzenekar volt az, aki a hegedűket húzta. Akkor a fúvósok, ugye a Gőz, a Dés, meg ez a csapat volt, tehát a legjobb fúvósok. Akkor a gitárszólót azt a Babos játszotta, a Kőszegi dobolta a Santa Mariát, és a Tomsics Rudolf játszotta a trombita szólót benne. Úgyhogy ez egy, hogy úgy mondjam, egy mester munka volt. Akkor volt egy nagyon jó pofa dolog, mert ugye, hogy hát ki énekelje, ez egy ilyen válaszolgatós dolog, ugye hát a vegyes kórus az adott, a szólót, ugye azon folyt a brüsztölés, hogy ki énekelje. Hát a Jakab Gyuri megpróbálta, hát az úgy nem olyan, amilyen elképzelték. Akkor a Baracs, ugye a basszusgitárosunk megpróbálta a mély hangján, az megint nem jött úgy ki. És akkor a végén kikísérletezték, hogy a Baracs és a Jakab Gyurinak a hangja ketten együtt uniban szól úgy, hogy van a teteje is, meg a mélye is. És aztán ezzel sokszor előfordult egyébként így a dalokban, a Sámson és Derilában, meg még több ilyen dal is volt, ahol az ő párosuk énekelt.
A Corona FM 100-on Csepregi Éva a Magyar Óra sztár vendége avatta be a Santa Maria című szerzeményük születésének részleteibe. Most forogjon ez a hamisítatlan mestermunka itt a Magyar Óra külön kiadásában.
A vezérhajó útra kész.
Vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nem fértek el, van már elég tengerész.
Vigyél el, és mi nem tévesztünk el az irányt.
Három világ néhány hét választ el. A nap majd vezet, mindig követni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát. Minden gondolat.
Vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nincs több idő, és a kérés visszatart.
Vigyél el, és mi nem tévesztünk el az irányt.
A szél kedvező, a horgonyt húzzátok fel. Hosszú az út, most már indulni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát.
jár.
De az se baj, hogyha benne veszünk Amerika. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria.
Santa Maria.
Korona FM 100-on a Santa Maria című dal forgott egyenesen a Neoton Familiától, amelynek énekesnője Csepregi Éva hamarosan újabb érdekességeket mesél el az együttesről, nevezetesen az első mérföldkövekről, de a külföldi turnék és lemezek is górcső alá kerülnek, hiszen spanyol és japán vizekre egyaránt elevezett az együttes, ahol szerzeményeik népszerű slágerekké nőtték ki magukat. A szó Csepregi Évái.
A dalok azok ugye a mi fellépő ruháink, tehát a dalok nélkül nem alakul ki az egyéniség, meg nem alakul ki semmi. Dalok nélkül nem létezünk. Az első mérföldkő szerintem a vándorének volt. Tehát a vándorének az hozott valami olyan dolgot, amit megmutatott a Neoton, az együtténeklés, a szép vokál, a nagyon jó szöveg, egyfajta életérzés. Arra mindenki felkapta a fejét. Tehát emlékszem, amikor 79-ben a Midemen voltunk, és ott is énekeltük ezt, arra mindenki odafigyelt. Aztán a második az a Santa Maria volt, ami egyébként nem véletlenül készült, hiszen ott a Midemen ugye érdeklődtek utánunk a spanyolok, a Movie Play nevű lemeztársaság egyébként, meg egy kiadó, és a Toshiba EMI, ugye a japánok. Mindenki jobban hitt a spanyol üzletben, és hát akkor a pásztor meg az MSZ-re elmentek nyaralni, valamikor nem is tudom, 79-ben, és voltak Barcelonában, és látták a Santa Mariának a mását ott a kikötőben. És akkor innen jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen dal, hogy Santa Maria. És hát ez Spanyolországban is, Japánban is az első nagy slágerünk volt. Tehát ez volt az, amivel, hogy úgy mondjam, behajóztunk a külföldi vizekre. Slágerlistán volt hosszú ideig ez a dal, aztán mindenféle tévéműsorokban, a rádió nagyon sokat játszotta úgy Spanyolország szerte, mint Japánban. Érdekes volt, van egy dal, a Smiley, amit nem nagyon ismernek itthon, de azt mi úgy kaptuk a japánoktól, ugyanis volt egy film, amit ott bemutattak, egy kanadai film volt, egy háborús film, amire ugye a Toshiba EMI-osok elintézték a filmforgalmazóval, hogy legyen egy sláger akkor, amikor a happy end van a filmben. Egy ilyen szívet szorongató happy end, és akkor japán zenészek írták nekik a Smiley című dalt, aminek az alapját úgy hozták, tehát azt nem a Neoton játszotta, mi csak ráénekeltük a vokát, meg a szólóéneket, de ez Távol-Keleten, most nem csak Japánban, hanem Koreában is, nagyon nagy sláger lett. És ez is adott egy alapot a Neoton sikerének ott. Aztán a következő talán a Don Quixote lenne, ami érdekes, hogy túlszárnyalta a sikerben a Santa Mariát, tehát az volt akkor a legnagyobb eladott példányszámú külföldi kislemez, és hogy milyen érdekes, hogy akkor már napra lehetett tudni, hogy mennyi fogy. Akkor már ugye ott Japánban a kompjútereken pillanatok alatt tudták nézni, amíg kint voltunk, hogy mennyit fogy a kislemez. Aztán utána hát a legnagyobb, illetve hát az egyik legnagyobb kedvencünk a Holnap hajnalig, ugye a Time Goes By, ez volt az angol címe, ami 83-ban a Yamaha Fesztiválon aratott, ott akkor ezzel megnyertük a Yamaha Fesztivált, akkor ketten voltunk kint, az Ádám és én. Megjegyezném még a Oké Gorbacsov című dalt, ami hát egy ilyen jópofaságnak lett számva, és a szólólemezemnek volt, egy CD-nek lett a címadó dala, de hát ennek a történet az nagyon érdekes, mert amikor ugye a Hungaroton felajánlotta ezt a dalt a Toshiba EMI-nak, akkor azt mondta a Jutani, hogy hát, hogyha ez megjelenne ott, akkor betörnék az ablakait a kiadónak, annyira nem lehetne ezt megjelentetni, mert hát ugye ilyen dolgot, hogy a Gorbacsovról szóljon egy dal, de utána körülbelül egy hét múlva azt mondták, hogy oké, legyen ez, és jelenjen meg, és annyira, hogy ennek a lemeznek ez lett a címadó dala. Tehát, hogy ennyit változott mondjuk egy hét alatt a világ, hogy nem, hogy megjelenhetett, de még ők kérték.
A Korona FM 100-on a Neoton Família külföldi sikereiről csepreg Éva, a Magyar Óra különkiadásának sztár vendége osztotta meg a legfontosabb részleteket. Több lemezük jelent meg Japánban, de Nyugat-Németországban, Argentínában és Spanyolországban is komoly sikereket értek el. Mint ahogy azt az énekesnőtől hallhatta, Japánban egy film záródala is az ő előadásukban csendült fel. Ám ez hazánkban kevésbé vált ismerté, ezért most következzen a szóban forgó dala Smile Again, itt a Korona FM 100-on. Wondering when we were young, what love would bring. Cold and snowy days, tender first embrace. We have everything, all that life could be. Smile Again, ez forgott itt a Corona FM 100-on a Neoton Familiától, amely egy háborús film szívszorongató zárásának betétdalaként debütált Japánban, ahol több lemezt is sikerrel adott ki az együttes. Csepregi Éva, a mai zenei időutazás különkiadásának sztárvendége az együttesről is megosztja gondolatait. Sőt, azt is megtudhatja az Emerton díjas énekesnőtől, hogy szerinte minek köszönhetik a sikereket hazánkban és külföldön egyaránt.
Hogy régen mi volt, az talán könnyebben megfogalmazható, az, hogy ez a csapat így összefort, és ilyen nagyon-nagyon kitartóan, és nagyon egyféle cél felé mozdult, és tehetséges, nagyszerű zenészek, szövegírók és zeneszerzők voltak bennünk, vagy körülöttünk, illetve hát a zenekarban. Ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy tényleg megtaláltuk a szerepeinket a színpadon, az is egy nagyon fontos dolog. Az, hogy ugye megmérettettünk egy külföldi piacon, ahol ott nem volt kecmec, tehát hozni kell a formánkat, azt, amit ott elvártak tőlünk, és ebben a menedzsmentnek valóban nagyon nagy szerepe volt, hogy milyenek is legyünk mi valójában, és hogy álljon össze ez a 8 emberből álló csapat, mert aztán a végén 8-ak voltunk, ugye, mert 82-ben elment a pár Éva, és akkor jött két lány, 82-től gyakorlatilag, ugye, 90-ig ebben a felállásban volt a Neoton Familia. Én azt hiszem, hogy egy ilyen teljesen különleges témaválasztás volt, különleges hangzás volt. Az emberek szerették a vokális zenét, szerették, hogy sok szólista van a zenekarban, hogy sokféle dologról szólnak a dalok, nem ugyanolyanok, mint az éppen kortárs zenekarainké volt. Tehát ott a zenekarban nem lehetett lazítani, tehát olyan komolyan volt véve a követelmény, hogy ott egyszer se lehetett azt mondani, rá most olyan nincs kedvem, aztán nem úgy csinálom, ahogy eddig csináltam. De ezt meg is tanultuk úgy nagyjából a mai napig is. Hogy ma mi ennek a magyarázata? Tulajdonképpen hát ugye az úgynevezett nosztalgia, vagy hívjuk retrónak, az kicsit olyan érdekes dolog, hogy visszatekintünk a múltba, ugye amikor az átkosba, ami ugye egy régmúlt most már, és mindenki egy kicsit szeretné oda visszavarázsolni magát. Talán a retro maga, ugye, hogyha megfogalmaznánk, akkor kiderülne, hogy mi is ez a retro. De én abban hiszek, amikor látom a fiatal barátainkat ott a színpad előtt, hogy ezek a dalok, ezek most is mondanak valamit. Tehát amikor énekeljük a Don Quixote-t, és akkor jönnek oda ugye fiúk vagy férfi emberek a színpad elé, és elmutogatják nekem, hogy ez olyan, mint hogyha rólam szólna. Hát én is ilyen vagyok. Hát én vagyok itt ugye a Don Quixote, mert nekem ez van, meg az van, és szélmalomharcot vívok ezzel, meg azzal. Én azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb. Már úgy értem, hogy a popzene, vagy a rockzene szempontjából, hogy amellett, hogy legyen egy jó zene, de hogy egy zenekarnak, egy előadónak nagyon egybe kell lennie azzal, amit ő aztán elmond és tolmácsol a közönségnek. Tehát soha nem szabadna elfelejteni, hogy a popzenének az egyik legfontosabb dolga, hogy mondjon valamit. Ugye a többi dalokat megnézzük, akár ezeket a történelmi ihletésű Samson, ugye az már egy kicsit ilyen mitológiás, a Maraton, vagy a Kaligula, akár a Gorbacsov, tehát ott mindegyikben van egy kis fricska, van egy kis olyan, ami aktuális, ami elmond valamit, nem biztos, hogy teljesen egyértelműen, de ott bujkál benne valami. Nagyon érdekes volt, hogy ugye a régi-régi rajongóink, akik ilyen 11-2-3-4 évesek voltak, amikor 80-as években jöttek folyamatosan velünk koncertekre, minden, és rajongtak, ugye, mostanság, hát nagyon egybe van egy jó nagy csapat, akik barátok lettek, együtt járnak nyaralni, és egy ilyen nagyszerű fiatal társaság, de hát már a 40-esek, 40 körül vannak, és sokak közülük azt mondták, hogy úristen, azt mondja, hallgatom ezt a számot, és nem is tudtam, hogy ez erről szól. Hogy igazából most esett le, hogy mik vannak ott olyan mondani valók a sorok között, amikre érdemes még talán most is odafigyelni. És végül is én például ezért szeretem még mindig énekelni a dalainkat, ezért van az, hogy igazából nem tudom megúlni, vagy ezért van az, hogy egy szép nyári az Operett Színházban ugye az össze tud állni, van egy mondani valója a 70-es évek fiataljairól, mert ezekben a dalokban ugye ez ott olyan plastikus lesz, mert ott van a megváltást várók, vagy akár ugye a születésnap, amit kevesen ismernek, vagy a Santa Maria, ugye, ugye a holnap hajnalig, tehát ezek mind olyan nagyon-nagyon odaillő dalok, és nem lennének azok, hogyha nem lennének tele tartalommal.
A Korona FM 100-on Csepregi Évát hallotta, akitől megtudhatta, hogy mi mindennek köszönhették a Neoton Familiával elért sikereket. Az énekesnő kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja azt, ahogyan az emberek azonosulni tudnak ma is a dalaikkal és az általuk közvetített tartalommal. Forogjon most a Korona FM 100 éteri színpadán a mai különkiadás záró dalaként a Holnap hajnalig című szerzemény a Neoton Familiától.
Ne hidd azt, hogy senki se szeret, szoríts jobban, melletted vagyok én. Téged fest egy még újabb követ, de barátságom csillagidőt igény. Én is érzem arcomat, sajátodat te is félted. Szabadságot kérek, vissza kérek. Holnap hajnalig ébred, őrizzük álmunk. Holnap hajnalig minden rendben találunk. Érintsd meg a lelkem, és aztán engedj el. Holnap hajnalig őszintén ölelj még, ölelj még.
Ha úgy érzed, hogy senki se szeret, rohadj hozzám, melletted leszek én. Éjszakánk már nem lehet ilyen, de barátságon védeni fog meg én. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted. Ne láncolnád önmagad, s közben szabadságot kérek, vissza kérek.
FM 100-on a Neoton Familiától forgott a Holnap hajnalig című dal a Magyar Óra külön kiadásának záró etapjaként. Ismét gyorsan, bár annál tartalmasabban telt el a rendelkezésre álló műsoridő, úgyhogy ön is így gondolja. Nincs más hátra, mint hogy köszönetet mondjak mai zenei időutazásunk sztár vendégének, Csepregi Évának, aki számos érdekes történetet osztott meg pályafutásáról, munkásságáról, a Neoton Familia megalakulásáról és a zenekar történetéről. A legérdekesebb sztorik mellett a legkedveltebb örökzöld slágerek forogtak. Ha újra meghallgatná mai, illetve korábbi műsorainkat, akkor ezt megteheti a www.koronaradio.hu weboldalon a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva. Tartson velem legközelebb is. Köszönöm figyelmét, Fekete Antalt hallotta. További szép estét kívánva, a viszonthallásra.
Dalra magyar!
Kerülj közelebb minden klasszikus és korszakalkotó hazai zenészhez a Magyar Órában. Korona FM 100.